Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket esztendő utolsó vasárnapján, Isten jelenléte tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 25. Zsoltár első két versét. A 25. Zsoltár így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található a Máté evangéliumában, a második rész 13. versétől kezdődő. Olvasom Isten igéjét a Máté evangéliumának második részéből, a 13. verstől kezdődően, egészen a 23. versig. Mikor pedig a bölcsek visszatértek, imé megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álmában, és azt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vette a gyermeket és annak anyját, és Egyiptomba távozott. És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megtyúfolták őt, szer fölött felháborodott, és kiküldvén megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket két esztendőstől és azon alól az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt: szó hallatszott Rámában, sírás, rivás és sok keserves jajgatás. Rákel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, íme az unokangyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban mondván, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték. Ő pedig felkelvén magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földére. Mikor pedig hallotta, hogy Judeában Archelaus uralkodik, Heródesnek az ő apjának helyén, nem mert oda menni, hanem, minthogy álomban megintetett, Galilea vidékeire tért. És oda jutván lakozott Názáret városában, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg hangos szóval a mi bűneinket, imádkozván a következő képpen. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 449-es éneket. A 449. ének mind négy versét énekeljük. A 449-es ének így kezdődik, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.
Szentem én neked e földön.
Imádkozzunk, testvérek! Kegyelmes Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy megérnünk engedted esztendő utolsó vasárnapját. Köszönjük, hogy hálaadással tekinthetünk vissza az elmúlt esztendőre. Istenünk, annyi megköszönni valónk van, hisz tőled kaptuk ajándékba az életet, és mindazt, ami azt fenntartotta. Tőled kaptuk ajándékba a kegyelmet, hogy a bűn terhe ne nyomja agyon a mi szívünket. Tőled kaptuk azt a sok-sok szeretetet, kedvességet, amit a környezetünkben élők által küldtél nekünk. Istenünk, köszönjük neked a sok-sok közösségi alkalmat, valahányszor egybegyülhettünk a te nevedben, és leborulhattunk a te színed előtt, megköszönni, hálát adni mindazért, amit tőled kaptunk folyamatosan. Istenünk, ugyanakkor tudatában vagyunk veszteségeinknek is, mert ez az év némelyek életében bizony fájdalmat, veszteséget, netán éppen gyászt hozott. De hisszük, Istenünk, hogy a halál árnyékának völgyében is ott vagy velünk, mint jó pásztor, aki megígérted már 3000 évvel ezelőtt Dávid zsoltárköltő által, hogy a te vessződ és botod vigasztalásunkra szolgálnak nekünk. Istenünk, bocsásd meg, amikor nem ezt látjuk a próbák mélységében, amikor netán csalódást érzünk a szívünkben irányodban, amikor netán egyenesen lázadás vagy harag vesz erőt rajtunk veled szemben. Istenünk, kérünk, hogy ezeket mind-mind vedd ki a szívünkből, és tedd most igazán hálássá a mi lelkünket azért, hogy egyáltalán vagy nekünk, azért, hogy édes atyán, teremtő Istenünk vagy, és hogy Jézus Krisztus által megváltónká lettél. Köszönjük a karácsony ünnepét, annak örömeit, áldásait, az együttlét ajándékát. Köszönjük, hogy örvendezhettünk a látogatásoknak, és örvendezhettünk a megterített asztalnak. Köszönjük, hogy egymásban is téged kereshettünk, találhattunk meg. Istenünk, sokszorosítsd meg a te kegyelmedet most, esztendő utolsó óráiban is a mi életünkben, hogy tudjunk őszinte számvetést készíteni, és ugyanakkor reménységgel előre tekinteni a te biztató jelenlétedben. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 448. ének első két versét. A 448. ének így kezdődik: Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm. Téged hívunk, este Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint ez írva található a Máté evangélium a második részében, a 13. verstől kezdődően, egészen a 18. verssel bezárólag. A Máté evangélium a második részéből, a 13. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked. Mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vette a gyermeket és annak anyját, és Egyiptomba távozott. És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött feláborodott, és kiküldvén megöletett Betlehemben is annak környékén minden gyermeket két esztendőstől fogva, és azon alól az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amikor így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rivás és sok keserves jajgatás, Rákel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, karácsony után vagyunk, és rögtön felmerül a kérdés, hogy az ünnepi hangulat után, a hétköznapokba érkezve, hogyan tovább? Nézzük meg, hogy József és Mária életében mit jelentett a nagy ünnepi felvonulás utáni hétköznapok sora. Egyáltalán nem kellemes fordulat várt rájuk, miután részük volt a különös látogatásokban a Jézus Krisztus csodálatos megszületése után. Beszámoltak a látogató pásztorok az angyalok énekéről, a mennyei kar dicsőítő himnuszáról, csodálkozva tapasztalta József és Mária, hogy napkeletről is fejedelmi bölcsek jöttek látogatóba, különösen értékes ajándékokat hozva a parányi gyermeknek, és lám röviddel ezután már rászakad egy olyan nem kívánatos fordulat erre a kicsi családra, ami teljesen fölkavarja az életüket. Immár másod ízben szól az Úr Józsefnek álomban az angyal által. Most azt mondja, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba velük, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Testvérek, ez a kétféle viszonyulás Jézus Krisztushoz, a megszületett Isten gyermekhez végig kíséri a kereszténység történetét. Már akkor voltak, akik örömmel hódoltak a megszületett messiásnak, felismerve a parányi tehetetlen gyermekben is a világ jövendő urát, megváltóját. És volt, aki ellenségesen viszonyult hozzá, nem örült az érkezésének, annak az új isteni életnek, ami által a bukott ember életét Isten helyre akarja állítani, hanem halálos szándékkal közeledik feléje, mint Heródes és az ő katonái. És halálos szándékkal közeledtek a Krisztus követőihez az első három keresztény században mindazok, akik hatalmi pozíciójukból üldözésre vetemettek a Krisztus követők ellen. Igen, mert szeretetük, tiszta életük, szentségük zavarta a szentségtelen, tisztátalan, korrupt, hatalmukkal visszaélő emberek életét. Mert a világosság mindig zavarba hozza a sötétséget. És akik a világosságot nem szeretik, azok mindig ellene fordulnak, mert ők inkább a sötétségben szeretnek cselekedni. Igen, a Heródes gyermekgyilkos szándéka éppen annak a bizonyítéka, hogy a gonosz nem szenvedheti el a jót. A sötétség nem viseli el a világosságot. A gyűlölet, a harag nem tudja eltörni a közelében a szeretet megnyilvánulását. A békességes szándékot nem tűri el a háborús szándék. Ezért lesznek a betlehemi gyermekek, a 2 éven aluliak, a Jézus Krisztus legelső vértanúi. Azok a mártírok, akik ártatlanul szenvednek egy démoni hatalom őrjöngése miatt. Testvérek, különös az, ahogyan József, ez a Jézus történetben mondhatni csak úgy, váratlanul belecsöppent egyszerű ácsmester viselkedik ebben a különös, váratlan helyzetben. Először akkor szól Isten álmában Józsefnek, amikor titkon el akarja bocsátani a váratlanul várandóssá lett jegyesét, Máriát. Akkor azt mondja, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. És József engedelmesen magához veszi Máriát, fölvállalva mindazt, ami ebből a különös fogantatásból, és ebből a nagy isteni tervből rejáhárul. Aztán másodszor itt szól az angyal Józsefnek álmában. Vedd fel a gyermeket, annak anyját, és fuss vele Egyiptomba. És nem olvasunk arról, hogy József méltatlankodott volna. Jaj, már megint, micsoda bonyolalom támad e különös gyermek miatt a mi életünkben, hát nyugtunk sincs egy percig sem miatta. Vegyük a nyakunkba a világot, miután olyan különös megpróbáltatás volt az egész születése számunkra, hogy még a vendégfogadóban sem jutott hely nekünk, és ennek a különös gyermeknek csak az istálló jászla lehetett a fekhelye. És most szintén engedelmesen cselekszik József, úgy, ahogy Isten mondja neki. Pedig lázadozhatna, megkérdőjelezhetné Isten szándékát. Mert nem volt kicsi dolog egy újszülöttel, egy szülés utáni asszonnyal elindulni. Nem összkomfortos utazásra csak oda a szomszédba, hanem hosszú napokig tartó útra, gyalogosan vagy éppen Szamárháton, egy idegen földre. És József veszi a gyermeket, s annak anyját, és Egyiptomba távozik. Különös ez a sorrend. Isten határozta ezt meg. Első helyen van a gyermek, és azután az ő anyja. Valamikor utaltam már arra, hogy mi protestánsok azért nem részesítjük különös, nagy szentségtiszteletben Máriát, Jézus anyját, mert első helyen nem ő van, hanem maga a gyermek, aki Mária által világra jött. És Isten ezt a sorrendet nagyon határozottan leszögezi a Szentírásban több ízben is. Vedd a gyermeket és annak anyját. Mert a gyermek van az első helyen, ez az isteni gyermek a ti életetekben, és akkor lesz kiegyensúlyozott élete egy családnak az emberi világnak, ha első helyen ez az Isten gyermek van mindenki életében. Aztán jöhet az anyja is. De akkor Jézus által kap annyi szeretetet, törődést, türelmet és figyelmet József is, hogy Máriához a lehető leggyöngédebben, legnagyobb féltő szeretettel tudjon viszonyulni. Boldogok az ilyen Máriák, akiknek ilyen József van az oldalukon. Boldogok az olyan feleségek, akiknek a férjük életében Jézus van az első helyen. És fordítva. Boldog az a férj, ahol a felesége életében Jézus van az első helyen. És boldog az a család, és biztonságban érzik magukat a gyermekek abban a családi fészekben, ahol Jézus szeretete, békessége, szelítsége van az első helyen. Ezt József nagyon engedelmes lélekkel tanulgatja, azáltal, hogy Isten több ízben megszólítja őt. És elmenekülnek Egyiptomba. Különös, hogy még az evangélista Máté ebben is egy profécia beteljesülését látja. A Hózseás proféciájában ugyanis azt olvassuk a 11. rész első versében, hogy később Egyiptomból hívta ki Isten az ő fiát, azaz Jézust. Jézus itt azonosul az ószövetségi népe sorsával. Valamikor József és családja, Jákob és népes családja lekerült Egyiptomba. És majd onnan hívta ki Isten évszázadok múltán az ő nagyjá lett népét. Azt a népet, amelyikre vonatkozóan különös megállapítást tett Isten, amikor Mózest elküldi Egyiptomba, hogy szóljon a faraónak, és engedje el ezt a népet a szolgasság házából. És hogy Mózes vezesse ki, és vigye be az ígéret földjére ezt a népet. Így szólja faraónak, mondta Isten Mózesnek, Izrael az én első szülött fiam, azaz minden nemzet között, Isten szívében, Izrael a választott nép van az első helyen. És úgy tekint a nemzetek sorában ma is Izraelre, mint a fiak sorában a legelsőre. Első helyen van az ő választott nép. Ezért tartatott meg ez a nép. Sok-sok történelmi üldöztetés, 20. századi holokauszt borzalmán át is. Azért, mert első szülött fiaként tekint Isten Izraelre. Akárcsak Jézus Krisztus. És ahogyan kiírta az Ószövetségben Mózes által a szolgasság házából, Egyiptom földjéről az ő népét úgy hívja ki majd, Egyiptomból Jézust is, az ő egyszülöttjét. Amikor majd Egyiptomban harmadszor szól Isten, megint csak álmában Józsefnek, vedd a gyermeket és annak anyját, és most már térj vissza Izrael földjére, mert meghaltak, akik halálra keresték a gyermeket. Testvérek, megejtő Józsefnek ez az engedelmesség sorozata. Azt is olvassuk, hogy negyedszer is szólt Isten álmában neki, útközben, amikor megérkezett Júdea földjére, mert hogy Betlehemben szándékozott először letelepedni József a családjával. De megtudta, hogy Júdea tartományában Nagy Heródesnek, a korábbi gyermekgyilkos vérengző királynak az a fia Archelaus uralkodik, aki hasonló kegyetlenkedésekkel próbálja megszilárdítani uralmát ezen a kis tartomány. És ezért tovább megy József a családjával a galileai Názáretbe. Galileában, a másik tartományban is az egykori Nagy Heródesnek egy másik fia uralkodott, de az normálisabb volt, és ott biztonságban érezhették magukat. Abban is ószövetségi proféciát lát beteljesülni az evangélista. Hogy Názáretinek hivattassék. Noha ilyen profécia szó szerint nem fogalmazódik meg az ószövetségben, de az írásmagyarázók azt látják az evangélista megjegyzésében, hogy ő visszagondolhat az Ézsaiás proféciájára, ahol a 11. rész első versében, a héber eredeti ószövetségi szövegben az van, hogy származik egy vesszőszál, egy sarj isai törzsökéből, a Dávid házából. És ez a vesszőszál, ez a sarj, héberül nezer. És ez a nezer héber szó teljesen egybecseng a Názáret város nevével, azzal a názáreti névvel, aminek majd Jézus neveztetik. Egy kicsi sarj, egy kicsi vesszőszál, vagy egy jelentéktelen, mondhatni, megvetett helység Galilea földjén, Názáret. Hisz tudjuk, Nátánael, Izrael egyik bölcs tanítója, amikor találkozik Jézus egyik tanítványával, aki lelkendezve mondja, hogy megtaláltuk a messiást a názáreti Jézus személyében, akkor ez a bölcs Nátánael, ez az írástudó, szinte legyintve, kicsinlően, így kérdez vissza, avagy Názáretből támadhat-e valami jó? Hogy kiderüljön, hogy a legjobb, Isten legnagyobb ajándéka, ez a mennyei sarj, ez a vesszőcske, Názáretben nő fel. Ott sarjat ki a világ megváltója, egy olyan szerető családon belül, ahol József a helyén van mindvégig, és Istennek engedelmes apaként gyakorolja a legfelelősség teljesebb feladatát, a gyermeke védelmét és az asszonyáról való gondoskodását. Igen, nagy kérdés ez, testvérek, hogy mit teszünk mi azzal az Isten gyermekkel, akit Isten karácsonykor adott ajándékul ennek a világnak. Lehet úgy viszonyulni hozzá, mint a pásztorok és a keleti bölcsek. Örvendezve, hódolni előtte, és engedelmeskedni neki. Lehet úgy is viszonyulni hozzá, mint Heródes, gyilkos szándékkal, és nem engedni őt naggyá nőni a mi életünkben. A neves írónő Lagerlöf Zelma adott ki Jézus életével kapcsolatosan egy egész kötetre való írást a Jézus legendákról, és hát nyilván ezek ilyen elképzelt legendák Jézus gyermekkoráról, mivel hogy tudjuk, hogy a Szentírás nagyon kevés történetet jegyzett fel Jézus gyermekkora kapcsán, és hát Lagerlöf Zelma a Betlehemi gyermek című legendájában azt mondja el, tulajdonképpen miért is akarták Jézust a Heródes szándékú emberek a történelem során mindig eltenni lábalól. Ez a legenda egy őrálló katonáról beszél, akinek azért elviselhetetlen a kis gyermek Jézus, mert szelíd, aki minden játékával csak segít másokon, mert szeret és jó. Ez a legendabeli katona attól remeg, hogy Jézussal földre szállt a béke országa. És akkor az ő szolgálatának, feladatának értelme vész. Mert neki, mint katonának, életeleme a háború, úgy, mint a halnak a víz. És hogyha eljött a béke fejedelmével az Isten uralma ebbe a világba, akkor lám az ilyen fegyvert viselőknek, akik a háború szolgálatában állnak, elvész a kenyerük. És minden vágy ennek a legendabeli katonának az, hogy elpusztítsa a kicsi ártatlan gyermeket. De ez volt minden keresztény üldözésnek az oka is a történelemben. Mert nem tudta elviselni a gonoszság, a szentség és a szeretet jelenlétét. Már csirájában el akarta folytani mindig a heródesi indulat, ezt az isteni szeretetet és ezt az életet. A gyermek Jézus, a béke fejedelme beleszületik a háborús világ kellős közepébe. A gyűlölet tengerében zsenge kicsi ártatlan virágszálként növekedik, aki a menny békéjét és illatát hozta el erre a földre. És ez zavarja a heródesi lelkületű embereket. Testvérek, József viszi Jézust Egyiptomba, olvassuk a történetben. Mondhatni úgy, hogy a pogányok földjére. Ő lesz a misszionáriusok előképe, aki viszi Jézust a pogányokhoz. Igaz, különös, kényszerítő körülmények folytán, de lám, Jézus Krisztus megjárja Egyiptom pogány világát is. A piromisok világát, a halál birodalmát. Azért, hogy onnan felnövekedve visszajöjjön Izrael földjére, és életet adjon az ő népének. Igen, ilyen különös Jézus Krisztusnak a sorsa ebben a világban. És kérdezhetnénk, testvérek, hogy manapság milyen képet mutat ez a világ? Miért mondja Pál apostol a Római Levél 8. részében, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését? Mert hogy egyetemben nyög és sóhajtozik, fohászkodik, úgymond ez a világ a megváltás után. Igen, ez a világ egy sóhajtozó világ. Mondhatni úgy Pál apostol szavai nyomán, hogy mi egy békére, megértésre, jóságra és szeretetre sóhajtozó bolygón élünk. Mert hogy mindegyre ilyen heródesi kegyetlenkedéseknek a helyszíne lesz ez a mi világunk. Kérdezhetnénk, miért engedi ezt meg Isten? Testvérek, az embernek Isten szabadságot adott. És lám, a heródesi példa is azt mutatja, hogy amikor visszaél az ember azzal a szabadsággal, amit Isten a javára adott neki, akkor ez a föld megtelik szenvedéssel, vérontással, gonoszsággal, ártatlanok halálával is akár. Mi megdöbbenünk és megborzadunk Heródes gyermekgyilkossága. A Biblia kutatók, történészek próbálják lemérni statisztikai alapon, hogy körülbelül milyen méretű lehetett ez a gyermekgyilkosság Heródes részéről. Josephus Flavius, aki az első században élt, neves zsidó történész volt, és megírta a zsidók történetét, Jézusról is sokat írt, egyáltalán nem említi Heródes uralma kapcsán a betlehemi gyermekgyilkosságot. Azt jelenti, hogy a világi történészek szemében az egy jelentéktelen esemény volt. 26 gyermek haláláról beszélnek némely íráskutatók, mások maximum 50-60 gyermek haláláról. Persze, hogy ez egy csomóban egy több száz, vagy csak néhány száz lakosú településen feltűnően nagy tragédia. De testvérek, mit művelt az ember azóta? És mit művel az ember ma is? Ha csak az abortus statisztikát nézzük, amire nagyon érzékenyen reagálnak manapság is sokan, és nem szeretnek róla hallani, akkor azt mondjuk, hogy a Heródes gyermekgyilkossága bújhat el méretében amellett, amit mi békeidőben legalizált formában művelünk az anyamében rejtőző drága magzatokkal. Ha csak arra gondolunk, hogy 90-es évek elején, és ezt megerősítik a statisztikák, Romániában volt olyan esztendő, amikor 1 millió abortusz történt. Ez elosztva napokra 27 ezer abortusz per nap. 27 ezer gyermek meggyilkolása egy nap alatt, egyetlen országon belül. Azt hiszem, ebben jobban bele kellene borzongani, mint a heródesi gyermekgyilkosságban. És kérdezhetnénk, hogy miért? Heródes legalább megmagyarázta azzal, hogy nem akar egy rivális királyt, mert hogy azt mondták a bölcsek, hogy megszületett a zsidók királya, a zsidók új királya. Heródes pedig, aki 33 évig uralkodott Izrael földjén, annyira ragaszkodott a hatalmához, hogy nem csak a betlehemi gyermekeket gyilkoltatta meg, tudjuk a történelemből, több feleségét is megölette, két fiát is megölette, azért, hogy megszilárdítsa saját hatalmát, és minden rivális eltüntessen az élet színteréről. Testvérek, amikor legalizált formában küldi ez a modern társadalom a halálba a saját gyermekeit, vajon miért teszi? Félti a kényelmét, félti az anyagi biztonságát, félti a jövőjét, a holnapját, a megszületendő gyermekektől. És nem veszi észre, hogy saját sírját ássa meg sok nemzet azáltal, hogy ilyen heródesi szándékkal kezeli a jövő generációját. Chesterton, a neves angol keresztény író így fogalmaz. Vadállatokról beszélünk, pedig az ember az egyedüli vadállat. Egyedül az ember az, aki kitört. Minden más állat szelid állat, mely a törzs vagy a faj durva tekintélyének aláveti magát. Az ember az egyedül, aki kitört Isten teremtettségi rendjéből. És ezért nem mondjuk, hogy ő vadállat. Vagyis ezért mondjuk, hogy ő a vadállat. Mert a vadállat megmaradt az Isten teremtettségi rendjében, és csak annyit pusztít, amennyi a fenntartásához szükséges. Az ember ezzel szemben sokkal többet pusztít, vagyis saját fenntartásához nem szükség senkit elpusztítania. És akkor kérdezhetnénk, hogy miért engedi meg Isten az ilyen fájdalmat, mint a betlehemi anyák fájdalmát? És miért engedi meg Isten azt a sok fájdalmat, amit rázudult a világra, például a két világháború során, ahol 10 milliók pusztultak el a hadszíntéren, és akik meghaltak, azok mind-mind valamelyik édesanyának a gyermekei voltak. Lett légyenek azok fegyveres katonák, akiket kiküldtek a frontra, vagy civil áldozatok, akiket lebombáztak érzéketlenül a levegőből a pilóták. Mind-mind egy-egy édesanyának a gyermekei voltak, akik után ott maradt millió családok sora Európa szerte, meg mondhatni világszerte, mert hogy Japán is, meg Amerika is kapott ebből a háborúból ízelítőt. És bizony, nagy kérdés, hogy miért engedi meg Isten az ilyen fájdalmakat. Nyilván azért, hogy eszméljen ez a bukott emberiség, és messze elkerülje ezt a heródesi lelkületet, és ha felfedezi önmagában a haragot, a becsvágyat, a nagyravágyást, a hatalmi szenvedélyt, ami másoknak is árt, de önmagának is, akkor igyekezzen a Krisztus szelídségének és szeretetének a bűvkörébe kerülni azért, hogy megszabaduljon az ilyen heródesi lelkülettől. C.S. Lewis, a másik neves keresztény író úgy fogalmaz, hogy Isten suttog hozzánk az örömeinkben. Szól hozzánk a lelkiismeretünkben, de kiállt rejánk a fájdalomban. Ezen a hangszórón keresztül rázza föl a süket világot. Igen, ha megenged Isten ilyen borzalmat, mint a betlehemi gyermekgyilkosság, meg sok más hasonlót ezen a földön, azért történik, hogy ezeken a tömegfájdalmakon keresztül fölrázza a lelkismeretünket, a süket világot, hogy ráeszméljünk, hogy a béke fejedelme nélkül egy tapottat sem haladhatunk tovább. Mert ha tovább megy az emberiség a béke fejedelme nélkül, a megtestesült szeretet nélkül, akkor nem képes egyébre, mint világháborúk sorozatára, mint népírtásra, mint önmaga fölszámolására, sokféle gyalázatos eszköz által. Nos, ezektől szeretne megkímélni minket Isten. És ezért szól, nem csak akkor Józsefnek, hanem szól nekünk is, vedd a gyermeket és annak anyját, és viselt gondját, törődj azzal, hogy nagyjá növekedjen, hogy övé lehessen a hatalom menjen és föld. Mert másként elvész ez a világ. Iványi Tiborné írja néhány évvel ezelőtt a József című versében, int az Úr, és József indul, elcsitítva már a vád, Istenének hű kezéből elfogadja Máriát. Int a császár, József indul, völgybe száll és hegyre hág, 100 ember közt Máriával feliratni önmagát. Kincse nincsen, gondja van csak, Betlehemben nincs barát, szalmapárna jászol várja feleségét magzatát. Száll az álom, József serken, útra kell, ha szól az Úr, messzi homba, Egyiptomba, míg a bosszú elvonul. Boldog szív kihajt a szóra, akit égi hang vezet. Ó, de jó, hogy vannak ma is engedelmes Józsefek. Mit mond ez a költő? Boldog szív, aki hajt a szóra, akit égi hang vezet. Testvérek, hajtsuk a szívünket az égi szóra, és engedjük, hogy Isten szent lelke a szeretetnek és a szelídségnek lelke vezessen minket, hogy kerüljük el a herodesi indulatokat, és tudjon Jézus Krisztus nagyjá nőni közöttünk, hogy ne menjünk úgy tovább a sűrű hétköznapok küzdő terére, hogy ez a gyermek hiányozzon onnan. Mert csak az ő jelenlétében tud igazán nemessé, istenivé válni a hétköznapi életünk is, karácsony után. Amen. Gyertek, kedves testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, elénekelve a 448-as előbb megkezdett énekünknek a harmadik versét. 448-as ének harmadik verse így kezdődik. Ó, jöjj vissza, szabadító, tőled nyerjünk életet. Imádkozzunk! Háladással köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztus nekünk is adatott. Köszönjük, hogy tanítgatsz minket helyesen viszonyulni hozzá. Köszönjük, hogy ránk merted bízni őt. Urunk, bocsáss meg nekünk, ha nem mindig úgy bántunk veled, ahogyan méltó lett volna hozzád a mindenség Urához. Bocsásd meg, amikor féltettük saját énünk uralmát, a te szereteted uralmától. Bocsásd meg, amikor önző érdekeinket láttuk veszélyeztetni, a te alázatos és szelíd közeledésedtől. Bocsásd meg, amikor nem akartuk föladni a sötétség cselekedeteit, a világosság isteni fegyverei láttán. Könyörű rajtunk, mert látod, sokszor azért nem volt békességünk, nyugalmunk ebben az elmúlt esztendőben, mert nem mindig volt első helyen a békesség és szeretet ura az életünkben. Amikor nem mindig figyeltünk az isteni szóra, amikor nem voltunk mindig engedelmesek. József engedelmességétől függött az, hogy életben marad-e Jézus vagy sem, hogy felnövekedik-e és megváltója lesz ennek a világnak vagy sem. A mi engedelmességünktől is sok függ. Taníts minket, Istenünk, nem csak hallgatni a te igédet, hanem engedelmeskedni is annak, hogy ennek áldott gyümölcsei láthatókká legyenek életünkben, és mindazok életében, akiket ránk bíztál. Istenünk, köszönjük neked gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket, munkatársakat, barátokat, rokonokat, szomszédokat. Kérünk, adj több szeretetet, több türelmet, több odafigyelés nekünk a következő esztendő hétköznapjaiban, amikor ránk bízod mindazokat, akiket mellénk helyeztél. Istenünk, imádkozunk a betegekért, könyörülj rajtuk, gyógyító irgalmaddal hajolj le hozzájuk, és adj erőt a keresztfordozáshoz. Istenünk, könyörgünk a fájdalmakkal küszködő testvéreinkért. Légy irgalmas, vedd el testi fájdalmukat, és enyhízd lelki fájdalmukat is. Köszönjük, hogy benned megerősödhet a mi életünk, és általad a te vezetéseddel léphetjük át, ha megérni engeded számunkra az új esztendő küszöbét. Istenünk, könyörülj a világon, adj békességet, megértést a népek közé, adj egyetértést a családokon belül. Köszönjük neked, hogy megtartasz minket a te szereteted uralma alatt gyülekezetünk közösségében is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, testvéreim. A szeretett szolgálati persejbe még a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása érdekében. Ma még lehet újságot rendelni a jövő évre vonatkozóan, akik még szeretnék megrendelni az üzenetet, vagy református családot, vagy többi folyóiratot, hátul az asztalnál feliratkozhatnak még. Presbiter testvéreket kérem, hogy istentisztelet végeztével itt az urasztaláról vegyék el presbiteri meghívókat, mához egy hétre, január 6-án, az esti istentisztelet után presbiteri gyűlést szeretnénk tartani. Testvérek, holnap az esztendő utolsó napján óévi Isten tiszteletet tartunk este 6 órai kezdettel. Nyilván még ma este is 6 órakor lesz Isten tisztelet, arra is várunk szeretettel mindenkit, és a holnap esti óévi Isten tiszteletre is 6 órakor. Az újévi Isten tiszteletünk, mint ahogy az utóbbi években már gyakoroltuk, január 1-én délelőtt nem 10 órakor, hanem 11 órakor lesz, hogy aki szeretne egy órával többet aludni a szilveszteri mulatság után, az elérkezhessen még az újév Isten tiszteletre is. Tehát január 1-én délelőtt 11 órakor lesz újévi Isten tiszteletünk. Isten áldja meg az óesztendő utolsó óráit számunkra, és ha megérjük, akkor az új esztendővel való belépésünket is az ő jelenlétében. Énekeljük testvérek most a 448-as énekünk, az előbb énekünknek a negyedik versét. 448-as ének negyedik verse így kezdődik. Végezd új teremtő munkát, tiszták, szentek, hadd legyünk. Halljuk meg a mi hitünket, testvéreim, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak, Jézus Krisztusnak a megváltója, a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen.